Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a jelenlévőeket is, és azokat is, akik a készülékeken keresztül követik az istentiszteletet. Kezdjük is el Istenünk dicséretét, énekszóval istentiszteletünket. Énekeljük az első zsoltárt, első versével. Ebből a zsoltárból szólt az igés köszöntő is az istentiszteletünk kezdetén. Aki nem jár hitlenek tanácsán. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 395. dicséretünket. A 395. dicséretünknek mind a három verszakát. Így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. ami segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Hetedik úrnapi kérdések és feleletek. A 20. kérdés. Ugyanúgy üdvözöl-e Krisztus által minden ember, ahogy Ádám által elveszett? Nem. Csak azok üdvözölnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, és akik az ő jó téteményeit elfogadják. 21. kérdés. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk jelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztusért, érdeméért. 22. kérdés. Mit higgyen a keresztény ember? Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, és amit az apostoli hitvallás keresztény hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. 23. kérdés. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és hölgynek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének első fejezetéből, az első fejezet mind a 6 verséből. Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa. Református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárunk ez, tehát a Zsoltárok könyve első fejezet első versétől. Így szól hozzánk Isten üzenete. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazok közösségében. Mert ismeri az Úr az igazok útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk, a Jézus Krisztus által Urunk, hálaadással jöttünk elédbe. Köszönjük, hogy ma is szólni akarsz hozzánk igédből, és olyan csoda ez, amiért nem győzünk hálát adni. Hogy szereted az embert, bűneink ellenére elfogadsz bennünket, és sok vétkünk ellenére is. És nem erre tekintesz az, ami elválaszt bennünket tőled, hanem arra a szeretetre és arra a hűségre, aki te magad vagy. Ahogy szereted az embert, ahogy közeledni akarsz hozzá, ahogy keresed a vele való kapcsolatot és együttélést. Uram, köszönjük, és ezért hálásak vagyunk neked, hogy ma is szólni akarsz hozzánk. És Urunk, azt is köszönjük, hogy mindezt megérhetjük. Olyan csoda az, hogy emberi szavakon keresztül szólsz hozzánk. És hogy te adsz nyitottságot és nyitott fület és nyitott szívet, hogy mindezt be is tudjuk fogadni. Hogy az bennünket átjárjon, hogy a szívünkbe jó magként, ige magként hújjon. És hogy az életünkbe fel is nőhessen az ige, és az számunkra, másokra is áldást hozzon, termést hozzon. Urunk, így kérünk ma is az Isten tiszteletért, hogy valóban tedd azzá, te szenteld meg a szívünket is erre. És adj valóban nyitottságot arra, hogy megértsük, befogadjuk, amit mondani akarsz nekünk. És Urunk, ezáltal nevelj, formálj is bennünket. Olyan csoda az, hogy lehet gyülekezet, van néped, akiket szeretsz, akiket formálni akarsz, akikhez szólni akarsz. És Urunk, tudva azt is, hogy bizony sokszor el is tévedünk, mégis visszaengedsz magadhoz, van újrakezdés, lehetséges ez nálad. Így visszük, Urunk, elédbe mindenünket, teljes szívünket, hadd öntsük ezt ki, panaszainkat, bánatainkat, fájdalmainkat, de hadd öntsük oda, és hadd adjunk ezért is hálát, örömeinkért is. Megcselekedett dolgokért, amikor megértettük igédet, tudtuk is cselekedni, ez is örömet adott nekünk. Urunk, így kérünk tehát, hogy légy itt velünk újra szent lelkeddel, áld meg az Isten tiszteletet, hogy ne csak összegyülekezés legyen, hanem valóban Isten tiszteletté legyen ez. Így állunk meg előtted, így várjuk lelkedet, így szomjazzuk igédet. És adj nekünk növekedést egyen-egyenként, de közösségben is, a gyülekezet a te néped közösségében. Kérünk, Urunk, légy itt velünk, szent lelkeddel, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Igehirdetése készülve énekeljük a 178. dicséretünket. A 178. dicséretünk egy énekvers így kezdődik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének második fejezetéből, a második fejezet 24. és 25. verseiből. Kérem, hogy Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Így szólt hát hozzánk Isten írott üzenete, Mózes első könyve, második fejezete, 24. és 25. verseiben. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, házasság hete kezdődik a következő héten, és szerte az országban sok-sok gyülekezetben konkrét programokat is szerveznek erre a hétre. Úgy gondoltam most, hogy a mai nap elhagyjuk azt az igét, amit kijelöl számunkra a bibliaolvasó kalauzunk, akár az Ó, akár az Új Szövetség igét, természetesen tudom, sokan e szerint olvassák, én is végigolvastam. Mégis úgy gondoltam, hogy egy vasárnap erejéig tegyük most mindezt félre, és egy kicsit próbáljunk erre koncentrálni, belekapcsolódni legalább így egy vasárnap erejéig, és természetesen majd a hirdetésbe olyat is elmondunk, ahol máshová hívogatnak a környékre bennünket házasság hete alkalmára. Tehát kicsit mélyedjünk el ebben a házasságnak az alapjaiban. Olyan igét olvastam, amely jól ismert, mindnyájon szinte fejből tudjuk ezt idézni. És azt is tudjuk, sokszor hallottuk már ezt az igét, mégis sokszor milyen nehéz ezt mindezt megélni. Tehát egy kicsit most a házasság hetéhez is kapcsolódva, de mindenképpen erre az igére koncentrálva próbáljuk megérteni Isten nekünk szóló üzenetét. Azért is nagyon nehéz ez a dolog, hiszen egy gyülekezetben ilyenkor együtt vannak a fiatalok és az idősebbek, a házasok és akik már nem élnek házasságban, mert özvegységre jutottak, vagy éppen az egyedül állók, akik nem is találtak így párt, vagy vállalták azt tudatosan Isten színe előtt, hogy egyedül élik meg így a földi életet. Gyorsan hadd tegyem hozzá, az az ige, amit nem sokkal előtte itt olvasunk Isten teremtettségi voltából, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ez bizony mindenkire vonatkozik, és a legfőbb közösség, amit az ember megélhet mással, az mégiscsak az Istennel való legszorosabb közösség, a vele való kapcsolat, mert ebben a kapcsolatban, Isten és ember kapcsolatában lehetünk igazán teremtettségi voltunkban is, de természetesen megváltottsági voltunkban is az övéi. És lehet legszorosabbá ez a kapcsolat, megélhetve, megélve az Istennel való kapcsolatunkat, és mindebből táplálkozva a mindennapokban, akár úgy is, hogy nincs mellettünk földi társ, vagy már éppen nincs mellettünk. Vagy ott van mellettünk a földi társ, és talán már egy kicsit elidegenedtünk, eltávolodtunk egymástól. Vagy éppen jó a kapcsolatunk, a házasságunk, de szeretnénk talán még jobban a bibliai alapokra helyezni, még szorosabbá tenni. Vagy talán éppen úgy vagyunk, hogy külsőleg próbálunk esetleg segíteni egy-egy házasságot, akár a nagy családon belül, akár úgy, mint nagyszülők, vagy mint keresztszülők, tanítva a fiatalokat a helyes és jó döntésre, a döntés meghozatalára, akár így a házasság kötésre, a kezdetekre, vagy pedig éppen melléjük állva egy-egy nehézségben, egy-egy konfliktusban, egy-egy házassági válságban, vagy csak egyszerűen erősíteni őket a mindennapokban. Kedves testvérek, jól ismert ez az ige, ahogy olvastuk, ahogy el is mondtam, és mégis nagyon nagy üzenete van számunkra folyamatosan, a mindennapi életünkre nézve is, de különösképpen a házasságukra nézve is. Hagy mondjam így, rögtön előjáróban, itt még az az édenkerti bűnbeesés előtti állapotban van az ember, amikor még tökéletes a kapcsolat Isten és ember között, tökéletes a kapcsolat a két ember között, férfi és nő között, tökéletes a kapcsolat a teremtett világ és az ember között. És azt is tudjuk, hogy az a világ, amiben most élünk, az nem ilyen. Az egy bűn által megrontott, az egy töredezett világ. És ebben a töredezett voltunkban is mégis ott van az Isten képűség, ahogy teremtett bennünket az Úr, ahogy belé helyezett az emberbe vágyokat, ezek is ott vannak töredékes módon. Akár így a boldogságra való törekvés, vagy akár így az igazságra való törekvés, akár így, akár a szeretetre való törekvés, mindezek, hogy mondjam, az Isten képűségünknek, a teremtett voltunknak a lenyomatai bennünk. És így az ember is elsődlegesen törekszik a boldogságra. A boldogságot mindenki keresi. És hogy mondjam így, bár a világ sokszor úgy nyilatkozik erről, hogy csak egészség legyen, és tudjuk, sokszor ez már eltűnik, akár az időskor előre haladtával, mégis a nem testileg egészséges ember is akar boldog ember lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy az egészség fölött van a boldogság. És ez igaz akár a társas kapcsolatainkra, és legfőképpen igaz kell, hogy legyen az Istennel való kapcsolatunkra. Tehát mégis ezt az eredeti állapotot keressük, a teremtettségi voltunkat. Azt mondtuk, bizony ezt a bűn megrontotta, az ember engedetlensége, mégis az Isten keresi az embert, és helyre is akarja állítani ezt a kapcsolatot. Le is fektette ennek alapját Jézus Krisztusban. És ebben a lefektetett új alapban, a megváltásban, a Krisztussal való kapcsolatban mégis helyreállhat újra a közösség. Bár tapasztalva minden napokban újra és újra a bűnnek a rontását, azt, hogy milyen könnyen képes megrontani a bűn a kapcsolatainkat, akár az Istennel valót, akár a másik emberrel valót, és ideértve természetesen a házaspárommal való kapcsolatot is. Mégis nézzük meg, hogy mi mindent fektetett le itt Isten alapelvként ebben az igében is, mi minden következhet ebből. Természetesen nagyon-nagyon sok minden, néhány dolgot fogalmazunk meg az igéből, és az a jó, hogyha az ige az elindít bennünk gondolatokat is, és utána természetesen nem csak elindít gondolatokat, hanem a megcselekvésére is sarkal bennünket. Tehát a következő dolog, akár úgy, hogy mindez igaz a teremtettségi dolgunkra is, egyrészt Isten adott minket egymásnak, ez igaz így az egész embervilágra, de igaz a házasságukra is. Jó ezt egyébként tudatosítani. Tehát, hagyd mondjam így, Isten ezt erősíteni akarja bennünk. Másrészt, hogyha a házasságokra tekintünk, hagyd mondjam így, hogy a másikat a hibáival együtt is tekintsem tökéletes ajándéknak. Miért is mondom ezt? Hiszen az ajándékozó az az élő Isten. Ő valóban a tökéletességnek az atya. Ő mindent tökéletesen cselekszik. És hogyha magunkra tekintünk pedig, hagyd mondjam így bocsánat a kifejezésért, látjuk a tökéletlen voltunkat, a sokféle töredezettségünket, a sokféle bűnünket és vétkünket. És bizony, hogyha úgy tekintenénk a másikra, hogy csak a hibáit, a vétkeit látjuk, akkor ezt nem jól tennénk. Hiszen, hogyha az élő Istenre tekintünk, mint a mi legfőbb kapcsolatunkra, a vele való közösségre, akkor tudnunk kell, hogy Isten valóban a legtökéletesebbet akarja nekünk adni. A harmadik dolog, nagyon sokszor a párom éppen Isten eszköze arra, hogy az én tökéletlen állapotomat is, hogy mondjam így, csiszolgassa. Sokszor bizony olyan, mint egy durva smirgli papír, ilyen is előfordul, és ezáltal mégis Isten nevelni és formálni akar engemet. Hogy mondjam, hogy tegyem gyorsan hozzá, természetesen ez igaz egy közösségre is, igaz egy gyülekezetre is, ahol nagyon sokféle ember, akár nemre, férfi, nő, akár társadalmi helyzetre, családos, nem családos, akár, hogy mondjam, hivatásbeli állapotra, és sorolhatnánk mindezeket, vagyunk együtt egy gyülekezetben, mégis hisszük és valljuk, hogy Isten tökéletes ajándéka a gyülekezet számunkra. Bár, akár magunkra tekintve, és látjuk ennek töredezett voltát, hiányosságainkat, vétkeinket. Mégis tekintsünk így is ezt a megélt kapcsolatot, Istentől adott tökéletes ajándékra, hogy formálhatjuk egymást, még hogyha ebben vannak fájdalmas dolgok is. De Isten megint ebben segít, hogy ebből növekedés legyen. Nem az eltávolodás, nem a szétszakítottság, nem a töredezettség, hanem a növekedésnek az állapota. Mindez igaz, ahogy mondtuk, a házasságra nézve is. És hagyd mondjam így, talán legegyszerűbben fogalmazva, ebből következő dolgok, hogy ezért Istennek kell hálát adnom, akár a házasságban élhetek, és bár látom, talán a páromnak hogy ne látnám az ő töredezett voltát, az ő hiányosságait, hagyd tegyem gyorsan hozzá, ő is látja az enyémet, akár a bibliai közösségnek, az Istentől rendelt közösségnek, a gyülekezetnek ezt a fajta állapotát. Mégis Istennek tartozom hálával, adta nekünk ezeket a kereteket. Azért, hogy igazán emberré lehessünk, hogy igazán növekedhessünk ebbe. És legfőképpen pedig, hogy is mondtuk, ennek fölötte mindig ott áll, vagy ennek kezdetén az ő, mármint az Istennel való kapcsolatunk. Kedves testvérek, mi minden következik ebből, ahogy mondtuk, egy gyülekezetben sokféle korosztály van együtt. Egyrészt a fiatalok felé is van üzenete természetesen ennek a helyes és jó választása, de hagyd mondjam így, hogy előtte pedig nagyon sokszor egyfajta mély kutat kell ásni. Meg kell alapozni így is, majd akár a jövendőbeli házasságot, azt időben el kell kezdeni alapozni. És tudjuk, hogy mennyire fontos mindig az alapozása, akár egy épületnek is. Jó alap hiány egy épület is össze fog dőlni, sokszor nem azonnal, általában akkor, amikor jönnek a nehézségek, amik valami neki támadnak annak a háznak. Lehet egy földrengés, lehet egy erős szélvész, és azt is tudjuk, hogy még a legjobban megalapozott ház is ilyenkor sérülni szokott, de ami a lényeg, hogy nem dől össze, azaz utána kijavítható. A hibáit, hogy mondjam, javíthatóvá lehet tenni, mert az alap, az alapozás, és rajta a felépítmény, a fő dolgok azok maradtak. Egyrészt, tehát mit is üzen fiatalok felé ez az ige, vagy az ebből következő gondolatok. Egyrészt tanuljon meg az embereket elfogadni jó és rossz tulajdonságaival együtt. Azt mondtuk, hogy ez a nem az édenkerti állapot már, amiben élünk, de ez volt az eredeti, a tökéletes állapot, amit itt leír az ige. Ide térünk vissza. De tudjuk, hogy a mai világ az nem ez az édenkerti állapot. És azt is tudjuk, hogy nagyon sokféle emberrel találkozva látjuk ezeket a rossz tulajdonságokat is. Mégis tanuljuk meg ezt az élő Istentől, ő is elfogad bennünket, látja a mi bűneinket, hogy ne látná, mégis nem erre tekint, hanem ránk tekint, és mi már új szövetségiek vagyunk, úgy teszi mindezt, hogy Krisztuson keresztül tekint ránk. Tehát, hagyd mondjam, ott van az elfogadás felénk. Nem az elutasítottság Istentől, hanem az elfogadás. Krisztuson keresztül tekint ránk. Bár, hogy mondtuk, látja vétkeinket, mégis elfogad bennünket. Így is, amikor a többieket látjuk, az ő rossz tulajdonságaikat, mégis tudjunk elfogadóak lenni. Egy fiatal különösképpen is kritikus szokott lenni mások felé. De tanulják meg ezt a fiatalok, elfogadni így a másikat, jó és rossz tulajdonságaival együtt. A következő dolog, rossz tulajdonságukba lássák meg a fiatalok, sok esetben ugye a legközelebbi kapcsolat itt természetesen a szülővel való kapcsolat. A szülő egy-egy rossz tulajdonságában is, ahogy mondtuk, ebben nagyon kritikusak a fiatalok, hogy mégis Isten hogyan használhatja azt a tulajdonságot mégis az ő csiszolására, az ő nevelésére. Hogy mondjam, ez aztán tényleg igazi mély kutat kell ásni. Meg kell ezt is látni. Könnyebb mindig az elutasítottság ilyenkor, mint hogy rádöbbenjek arra, hogy édesapám, édesanyám egy-egy rossz tulajdonsága mégis hogyan válhat a javamra, hogyan csiszolhat vele Isten, hogyan formálhat vele. Ezáltal is tudom, így mondom, az elfogadást gyakorolni, hiszen az egy viszonyrendszer, amibe beleszülettem. Harmadik dolog, hogy ez az elfogadó magatartást tudjam mások felé is gyakorolni. Természetesen egy családban, ahol testvérek is vannak, ugyanígy történik ez, nem csak a szülők felé. Ez egy nagy gyakorló terület, egy család, ahol szülők, testvérek, akár a nagyobb családtagjai ott vannak. És hagyd mondjam mindezt, hogy gyakoroljam is úgy, hogy hálát adjak Istenért, mindazt a jóért is, de akár az ilyen dolgokért is, még nagyobb bizalommal legyek hozzá, vagy felé, hogy Isten mindazt, amit adott, azt tudja a javamra fordítani. Tehát, hagyd mondjam így, egy előzetes gyakorló terület egy fiatalnál, mikor majd később önálló életre készül, a család. Hogy éli meg ott a kapcsolatokat? Hogyan látja a másikat? Hogyan tudja azt elfogadni? Meglátja-e Isten mégiscsak, így mondom, formáló szeretetét egy ilyen viszonyrendszerbe, ahol megint csak nem tökéletes minden. Hogyan is lenne az? Mégis Isten nevelni akar egymás elfogadására, és abból következően, így mondom, a hálaadásra is. Két rövid dolgot írtam még le. Egyrészt, hiszen később az ige a feleségek felé a legfőbb dologot, az engedelmességet fogalmazza meg. Efézusi levélre gondoljunk ebben az igében, és az a fajta elfogadás vagy engedelmesség, az egy önként vállalt engedelmesség a szeretett személy felé. Hagy mondjam így, a lányok gyakorolhatják ezt szüleikkel szemben, az elfogadást. Sokszor ez nem kellemes, sokszor egy fiatal ez alól ki akar télni, mégis ott van Isten üzenete, ugye a szülők tartoznak a gyermekek felé engedelmességgel, formálni is őket, bocsánat, a gyerekek tartoznak engedelmességgel, a szülők felügyelik őket, ezáltal kellemetlen dolgok is előfordulhatnak, Isten mégis ezáltal formálni akarja őket. Tehát engedelmességet gyakorolni a szüleiddel való kapcsolatban. A fiúk pedig, hiszen az ige később a férjeket úgy szólítja meg, egy házasságon belül a legfőbb dolog, a szeretetnek a parancsa a házastárs felé, egy férfinak, szeressétek feleségeteket, de egy családban már úgy tanulhatja meg ezt egy fiú, hogy a szeretetet gyakorolja, természetesen, hagyd mondjam így, sokszor nem csak a család, hanem a tágabb közösség tagjai felé is. Ilyen lehet például a gyülekezet, mint közösség, a mások felé gyakorolt szeretet. És utána, hagyd mondjam, ezt kamatoztatni tudják majd a házasságban, a házastárs felé. Kedves testvérek, miről is szól tehát ez az igénk? A következőt olvastuk. Ezért hagyj el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak az ember és felesége is, de nem szégyelték magukat. Mit is jelent mindez? A házasságnak az alapjait mondja el az ige. Egyrészt a házasságban valóban férfi és nő elhagyja az addigi családját. Természetesen sokszor fizikálisan ez nem mindig lehetséges, vagy sokszor nem lehetséges, hiszen mondjuk oda költöznek valamelyik szüleihez, de ez igazán a lelki leválasztódást jelenti. Törekedni kell arra egy új házasságban valakinek, hogy ez a fajta leválasztódás megtörténjen. Egészségtelenné lesz a kapcsolat, és megrontja bizony azt a kapcsolatot, ahol nem tudnak lelkileg leválasztódni a szülőktől. Mit is jelent a második fogalom? Ragaszkodik a másikhoz, férjéhez, feleségéhez. Ez így ki is bővíthető. Azt jelenti, hogy most már vele beszéli meg a dolgokat. Közösen hoznak döntéseket. Nem jelenti azt, hogy esetleg ne hallgatnák meg mások tanácsát, akár a szüleik tanácsát. Vagy ne fogadnának el tőlük segítséget. De hogy mondjam így, ne kerüljenek függőségi viszonyba tőlük. Erre talán, így mondom, a szülőknek is oda kell figyelnie. hogy ne lehetne, és kell is segíteni a fiatalokat, de nem abban a viszonyrendszerben, amiben eddig voltak. Már nem az ő gyermekeik ilyen értelemben, mert önálló családot alapítottak. Tehát egyrészt lelkileg leszakadás a szülőktől, másrészt ragaszkodás a házastárshoz. Ez a ragaszkodás, ez mindent jelent, ennek megint csak vannak alapjai, föl lehet erre építeni azt a házat, de a legfontosabb itt is valóban az alap. Kérdés egy ilyen házasságnál is, mi az alap? Mire építettem? Kölcsönös vonzalom, egymás jó tulajdonságainak a meglátása. Sok-sok mindent tudnánk sorolni, olyan kedves hozzám. Akár anyagi előnyöket élvezhetek, sok-sok minden. De legfőképpen az, hogy valóban Istenre alapozzák-e azt a házasságot. Ő-e az alapja mindennek. És hogyha felépítményt tennénk, akkor így mondanánk, Isten szeretete az az alap, ami megjelent Jézus Krisztusban, tehát így építem tovább, és utána Istennek a beszédére, szavára. Ez így egymásra épül. És utána mindannak a megértése, elfogadása. Valóban akarom-e megérteni az ő szavát, üzenetét? Aztán a következőt mondja itt az ige tovább, ezért lesznek egy testé, természetesen, így mondom, a teljes vonzalom, a szexualitás a házasságban is. Megvan a kerete, megvan ez a viszonyrendszere. Oda tartozik. Látjuk, a világ éppen az ellenkezőjét propagálja. Azt is látjuk, hogy a világ ezt próbálja kiszélesíteni. Már lassan nem is beszélhetünk úgy, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Pedig ez Istennek a rendje. Csak is erre lehet ráállni. És hagyd mondjam így, nincs új a nap alatt, bizony ezek újra és újra előjönnek, most egy kicsit megint erőteljesebben. De fontos, hogy a fiataljaink, akik Isten igéjére alapozzák életüket, ezt a jó rendet lássák. Az Istentől kapott viszonyrendszert. Az, hogy valóban férfi és nő az ember. És hogy egymás mellé vagyunk teremtve, sőt, egymásnak vagyunk teremtve. És az Istennel való kapcsolatból lehet csak majd igazi boldogság. És akár ez úgy megjelenhet a házastársak között is, hogy annak áldása van a családra, és akár áldása van a környezetre, a nagyobb családra. És egy gyülekezetnek is az egészséges volta, hogy mondjam, ebből adódik. Egészséges kapcsolatok, egészséges házasságok, és annak van áldása a gyülekezet egészére nézve is. Ahogy abban tudjuk egymást hordozni, ahogy abban tudjuk egymást, ha kell figyelmeztetni, ha kell bátorítani, ha kell együtt sírni, ha kell együtt tudni nevetni. Mit is olvasunk még itt az igében tovább? Azt olvastuk még, mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Nagyon érdekes megfogalmazás ez az igében, oly sok mindent jelent. Most különösképpen arra gondoltam, hogy egymás számára átláthatóak. Nincsenek titkaik egymás előtt. Nincs külön kasszája az egyiknek, másiknak, amiről a másik ne tudna. Hogy mondjam így, még a gondolataik is egymás közt kiterigethetőek, átláthatóak. Persze ebben mindig ott van a türelem és a szeretet is a másik felé, és az empátia. Mert megosztok vele mindent, de oly, hogy mondjam, érzékeny terület ez, hogy mit és hogyan. Hogy persze átlátható vagyok a számára, de mindezt akár a gondolataimat hogy osztom meg vele. Isten ebben is ad bölcsességet, és hagyd mondjam így, hogy egy házasságnak igazán a ragasztó anyaga, így fogalmaznak egy helyen, a malter, ugye az épületnél, az ez a fajta helyes kommunikáció. És ennek is vannak szintjei, hogy néhány mondatot hagyd mondjak erről is. Az első dolog, ahogy sokan kommunikálni szoktak, ez abszolút a látszat, megkérdezni a másiktól, hogy vagy, sokszor talán nem is várom meg a választ. Van egy ilyen felületes kommunikáció. Aztán a következő az, amikor tényeket szoktam közölni, ez a tényközlés. Sokszor bizony itt kimerülnek a társas kapcsolatok, vagy akár a házastársi beszélgetések. Aztán, hogyha mégis mélyebb szintre tudunk menni, akkor már a gondolatokat is tudjuk közölni. Mit gondolok? És ezt, hogy megértse jól a másik, helyesen mondom el. De aztán ebben van még mélyebb dolog is, amikor már érzelmeket közlök, érzelemközlés történik a másik felé. És a legbelső, a legmélyebb kommunikációs szint, amikor én magamat közlöm, én közlés, aki vagyok, azt szeretném megmutatni. Szóval az a fajta ragasztó anyag a házasságban, a kommunikáció helyesen, mélyen is jól történjék. Annyi minden helyre állítható helyes és jó kommunikációval, hiszen Isten azt szerette volna, hogy beszéljenek egymással a párok, beszéljen egymással az ember. És tudjuk, hogy helyes és jó kommunikációval mennyi mindent el lehet érni. És visszatérve az Istennel való kapcsolatunkban, ő is beszélgetni akar velünk. Egyszerűen erre hívja az embert. És amikor megtörténik a neki való engedetlenség, akkor is Isten megint beszélni hívna az embert, kommunikálni, keresi őt. Hol vagy, Ádám? És ezt a fajta keresést az Isten, hogy megszólítson bennünket, hogy beszélgessen velünk, ezt nem hagyta abba. Milyen csoda, hiszen minden Isten tiszteletet, minden gyülekezeti alkalmat úgy kezdünk, hogy kérjük Istent, hogy valóban a mi összegyülekezésünket, amihez sokféle emberi adódhat, tegye valóban Isten tiszteletté, azaz az ő lelke meg igéje által beszélgessen velünk. És milyen csoda az, amikor megértem az Isten szavát, amikor az átjár engem, és ahogy Isten erőt is ad ahhoz, hogy mindezt meg is tegyem. Nem csupán meghallani, hanem megcselekedni. Jézus Krisztus, amikor a kétféle építő mesterről beszél, azt mondja, hogy bizony mind a kettő meghallotta. Volt egy bölcs építő mester, meg volt egy bolond, ahogy mondja. A bolond az homokra építette a házát, és jöttek a nehézségek, az árvizek, a szelek, neki támadtak annak a háznak, semmivé lett. De a bölcs építő mester pedig sziklára alapozta a házát. És Jézus így fejezi be ezt a tanítást, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket. Mind a kettő hallotta. A bölcs építő mester is, meg a bolond is. De cselekszi azokat, hasonló a bölcs építőmesterhez, aki sziklára alapozta az ő házát. Kedves testvérek, itt a nagy különbség, mert Isten ma is szólítja az embert, ma is keresi őt, ma is beszélni akar az emberrel, hívja a vele való kapcsolatra, a boldog életre. És ebből a kapcsolatból majd származik mindenféle más kapcsolat, annak így mondom, akár építhető, és valóban boldog volt a házasság, vagy a családon belüli kapcsolatok, vagy a gyülekezet nagy családjának egymás közti kapcsolatai, hogy Isten beszélni akar velünk, és egyszerűen elmondani, hogy mi az ő terve velünk, hogy formálja mi életünket, hogy az engedetlenség, a bűn az ne álljon oda közénk, se a vele, és a mi velünk való kapcsolat közé, se az egymás közti kapcsolatok közé. Kedves testvérek, oly sok mindent el lehetne mondani, akár erről az igéről is. És ahogy kezdtük, jól ismerjük ezt az igét. A kezdetekre hív bennünket vissza. Az Istennel való tökéletes kapcsolatban. És azt is mondtuk, hogy a bűn az töredezetté tette ezeket a kapcsolatokat. Mégis töredezett voltunkban is ott van bennünk az Isten képűség, és vágyunk a boldogságra. Legbelül, talán kimondatlanul is mindenki, az Istennel való teljes boldogságra, amiből majd következik minden más kapcsolat, ahogy ott lehető a kapcsolatainkban, a házasságban, a családban, a gyülekezeti kapcsolatainkban. Tehát tartsuk fontosnak Isten beszédének meghallását, tartsuk fontosnak, hogy ne csupán meghalljuk, hanem cselekedjük. És az ígéret, ahogy Jézus mondta, a bölcs építőmester az meghallotta, megértette az ő beszédét, és az alapján építkezett biztos alapra. És hogyha jönnek nehézségek kapcsolatainkban, házasságban, akár a gyülekezet nagy családjában, akkor így mondom, hogy a jó alapra építettség az megtart bennünket, és utána lehet rendbe tenni ezeket, kijavítani, amit okozott egy-egy vihar azon a felépített épületen, nagy házon, akár házasság, akár a gyülekezet nagy családja. Kedves testvérek, hadd kérjem, hogy figyeljünk oda a házasság hete alkalmaira. Most itt a hirdetésben is majd el fog hangozni a közelben lévő egy alkalom, ez a jövő vasárnap délután. Olvassunk el bizonságtételeket olyanoktól, akik Krisztusra alapozták a házasságukat is. Tanuljunk ezekből. Tanuljunk az őszinte önvallomásokból, a bűnvallásokból is, és abból, hogy helyre állítható egy elrontott házasság is. Újra lehet alapozni. Ez ebben a csodálatos dolog. És hagyd mondjam, így kezdtük. Minden egyes más kapcsolatra is igaz ez. Baráti kapcsolat, gyülekezet kapcsolata. Kérdés mindig az alap. Mire helyeztük? Honnan indulunk el? És utána építettük-e? Ez igaz a házasságra is, ez igaz a gyülekezetre is. És hogy mondtuk legfőképpen ezt az egy szót még hagy helyezzem mindenki szívére? A kommunikáció, a helyes beszéd. Mert Isten is beszélni akar velünk, ő tanít helyesen beszélni bennünket is, bölcsen, empatikusan, türelmesen, szeretettel. Ez nem azt jelenti, hogy mindig elhallgatnám, elnézném a másik hibáját vagy vétkeit. De lehet ezt megbeszélni, lehet odavinni, lehet számon kérni, bölcsen, türelmesen, szeretettel. Mit okoztál nekem? És utána lehet elengedni, lehet megbocsátani, lehet újraépíteni, vagy éppen kijavítani ezeket a nehézségeket, a megrontott, a kapcsolatok megrontott voltát. Kedves testvérek, így figyeljünk tehát Isten igéjére, így figyeljünk a házasság hete alkalmaira, és tudjunk növekedni Isten igéjében, a vele való kapcsolatban. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy hajtsuk meg fejünket, és mondjuk el a mi saját imádságainkat, tárjuk oda Isten szíve elé, öntsük ki azt bánatot, örömöt, meg nem értettséget, akár indulatot, bántást, de akár hálát és elfogadást, és majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg legfőképpen a veled való kapcsolatunkat, a helyreállítást, ahogy Krisztusban ezt megtetted, újra kerested és keresed az embert, és elmondod neki, hogy mennyire szereted, és a vele való kapcsolatot szeretnéd, azért, hogy megint a mi életünk az egészé legyen, hogy gyógyuljon, hogy a veled való kapcsolat által az örök igazságokat megértsük, elfogadjuk és gyakoroljuk, mindennapi életben megtegyük. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy tapasztalhatjuk ennek valóságát, és köszönjük azt is, Urunk, hogy valóban helyreállítasz, gyógyítasz, éppé teszel bennünket, és boldoggá a veled való kapcsolatban. Urunk, most különösképpen is hadd kérjünk a házasságukért itt a gyülekezeten belül. Bizony a házasságuk sokszor így szinte a kirakatban vannak. Mások is látják azt is, hogyha nem jól működik, ha töredezett volta van, de annak is van kisugárzása, hogyha épp egészséges, fejlődő egy házasság, egy kapcsolat. Urunk, állíts helyre bennünket. Te gyógyítsd az elrontott házasságokat. Te állítsd új arapra, hogyha szükséges. És hogy tudjanak ragaszkodni a másikhoz, nem a világ szerint járni, hogy elhagyni, lecserélni, mint valami régi megunt eszközt vagy elromlottat, és újat keresni. Bizony szembesülnek azzal az ilyenek, hogy nem fog működni az újabb sem, mert én sem vagyok tökéletes, nem csak a másik nem az. Urunk, állíts helyre a kapcsolatainkat, így a nagyobb gyülekezetben is. Folyamatosan szükségünk van erre. Sose fogunk eljutni a tökéletességig. Te légy az, aki beszélsz velünk igéd által. Te add, hogy oda tudjunk akár a másikhoz menni, bocsánatot kérve, és hogy a másik tudjon megbocsátani. Bizony, Urunk, ez a te utad. Jézus Krisztusban ezt mutattad meg nekünk. És hadd kérjünk a fiatalokért is, akik még a párválasztás előtt állnak, bizony életüknek egyik legfontosabb kérdése. Időben kell elkezdeni ezt is alapozni. Van egy nagy gyakorlótér, a család, az ottani kapcsolatok, ahogy látjuk egymást kendőzetlenül, sokféle rossz tulajdonsággal is, akár a szülőket, testvéreket. Mégis tudjuk az elfogadást gyakorolni, hiszen te is így fogadtál el bennünket. Aztán nem szerettél volna abban az állapotban hagyni, ami bűnnel szennyezett, ami elveszett állapot, hanem te emeltél föl, te tisztogattál, és te emeltél magadhoz bennünket. Adorunk, hogy tudjuk így is hálásak lenni a családi kapcsolatainkért, az ebben elmondott, megélt tanításért, ahogy csiszolgatsz bennünket, ahogy egyre jobban te feléd vezetsz és vezetsz ezen az úton, a megszentelődésnek az útján. Legfőképpen, Urunk, hadd köszönjük meg a te igédet, ahogy ebben a Zsoltárban is hangzott, valóban az olyan ember, aki a te utadat járja, a te igédre figyel, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza a gyümölcsét. Adorunk, hogy rád figyeljünk, a te népeddel tudjunk együtt tartani, és így formálj, nevelj bennünket. Kérünk, Urunk, a gyülekezet egészéért, kicsikért, nagyokért. Hadd kérjünk a következő hetünkért, munkavégzésünkért, te légy velünk. Te légy ott kapcsolatainkban, családban, házastársak között, barátok, baráti kapcsolatokban. Urunk, add, hogy mindig a te utadat járjuk, és mindig ide térjünk vissza, hogyha eltévedtünk. Kérünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük, a 637. dicséretet, annak mind az öt verszakát, majd kérjük a mi Úrunk áldását. Ó, hova visz az út? Nagy rohanásban élek. Jó odafigyelni az énekünk szövegére, sosem véletlenszerű a választás. Thank you. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen. Áldás, békesség.